Szeretettel köszöntök mindenkit Jelenések könyvét áttekintő sorozatunknak az utolsó előadásához érkeztünk, ami Jelenések könyve 22. fejezetével zárul, és majd ennek a 6. versétől fogjuk átolvasni egészen a fejezet végéig. Ugye abból a szempontból különös ez a fejezet, hogy nem csak Jelenések könyvének a zárszava, hanem az egész Biblia zárszava is. És innentől nem is tudom, hogy aki olvassa a Bibliát, mit vár, vagy mit gondol, hogy mivel méltó, hogy záruljon a Biblia, mint könyv, mint az Isten szava. És ezeket a záró gondolatokat olvashatjuk el. Ugye már túl vagyunk az ezeresztendős időszak leírásán. Elolvastuk és átgondoltuk az elmúlt alkalommal, ugye a mennyei Jeruzsálem földre szállásáról szóló 21. fejezetet, és már az örök élet kezdeti leírását, hogy ott mi lesz és mi nem lesz. Ez a 22. fejezet 5. verséig tartott, és most hadd olvassam el a 6. verstől egészen a fejezet végéig. És mondta nékem, e beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsájtotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Imé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának beszédeit. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. És mikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta, az pedig mondta nékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit, az Istent imád. Azután mondta nékem, be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök. És az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kint maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj! És aki hallja, ezt mondja, jöjj! És aki szomjazik, jöjjön el! És aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz. E könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony hamar eljövök. Ámen. Bizony jöjj, Uram Jézus. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal. Ámen. Tehát ezekkel a gondolatokkal és szavakkal záró Jelenések könyve, nem is egyszerű erről, mint egy előadást tartani. Mit lehessen mondani ilyen ünnepélyes zárszóhoz, és akkor még magyarázzuk is. De mégis jó lenne, mert egy korábbi előadáson említettem, hogy az, ami gondunk, hogy a Bibliának a szava, szóhasználata, vagy fogalmi készlete sokkal tartalmasabb, sokkal mélyebb, mint ahogy mi emberek szoktunk szavakat használni, és a szavak jelentéséről gondolkodni. Tehát sokszor vissza kell kérdezzünk egymásra, amikor beszélgetünk is, hogy arra gondoltál, hogy neked ez azt jelenti, hogy a Bibliánál még jobban szükségünk van egy ilyen párbeszédre, hogy vajon a Biblia, amikor kimond egy szót, kimond egy mondatot, tényleg azt jelenti, amit én gondolok? Az én fogalmi készletemhez szabta az ő gondolatát, vagy pedig nekem kell egy kicsit megállnom és gondolkodnom, hogy ahogy Ézsaiás könyve 55. fejezetében olvastuk, hogy amennyivel magasabb az ég a földtől, annyival magasabb az Isten gondolata a mi gondolatainknál, és az ő útja a mi útjainknál. De hogy leszáll a hó és az eső az égből, és termővé teszi, ugyanúgy az Isten beszéde nem tér hozzá vissza üresen, hanem megcselekszi azt, ahová ő küldötte. Tehát magasabbak az Isten gondolatai. Tehát ezért van szükségünk arra, hogy ne legyünk olyanok, mint például Nikodémus, aki ugye Jézushoz ment éjjel, és Jézus mondja neki, hogy újonnan szükség néktek, újonnan születnetek. És Nikodémus rögtön olyan nyers hétköznapiassággal kezdte a beszélgetést, hogy hogyan születhet az ember, ha vén, menjen vissza az anyjának méhébe másodszor, és szülessen újra. Tehát az ő fogalmi készletéhez egy kicsit Jézus ilyen nevetségessé akarja tenni, mert valamiért nem akarja azt érteni, amit Jézus mondott neki. Valamiért nem akarja. És mi is, hogyha Jelenések könyvét kutatjuk, vajon azt akarjuk érteni, amit ott olvasunk? Vagy hogyha valami félreérthető, vagy valami jelkép, amit eddig találtunk, vagy valami új, vagy valami érthetetlennek tűnő, vajon akkor utána járunk, hogy én értem rosszul? Azt jelenti, amit én gondolok? Vagy esetleg azoknak a szavaknak többlet jelentése is van? Nézzünk utána. Ugye végére érkeztünk Jelenések könyvének, de ez ne jelentse az, hogy most akkor fogjunk újba, megyünk tovább, és el kell felejtsük az itt elhangzottakat, előadások, vagy jó előadások, jó beszélgetések hangoztak el. Jelenések könyvének a zárszava, amit itt már olvastam is, sokszor nem merem felolvasni emberek előtt, mert annyira hát szívszorító, olyan szigorúnak tűnik, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz, hogy az Isten a csapásokat veti arra, meg kitörli az életkönyvéből, és olyan riasztónak tűnik, hogy mi ez a szigorúság. De nem ezzel akarom kezdeni, csak érzékeltetem, hogy van valami olyan ünnepélyes, és közben mégis valami nagyon határozott egyenesség Jelenések könyve zárásában, ami egyrészt érzékelteti, hogy aki akarja, jöjjön, vegye az élet vizét ingyen. De ha valaki hozzátesz, vagy elvesz. Tehát érzékelted, hogy valami nagyon erős kettéválásról, valami jó és rossz között, valami nagyon határozott különbségről van szó itt Jelenések könyve végén is. Nem csak itt, persze a Biblia korábban is megtanította már a mi gondolatunkat erre. Szoktam mondani, hogy ha valaki meg akarja szokni a Bibliának a nyelvezetét, akkor fogjon hozzá például Példabeszédek könyvéhez. A Példabeszédek könyve szoktatja az agyunkat ahhoz, hogy jó, rossz, igaz, hamis, helyes, helytelen. Mert ma egy ilyen mindent összemosolja, minden gonosztövő jó az Úrnak szemeiben szemlélet van, és Példabeszédek könyve pedig hozzá szoktatja az elménket, az agyunkat, hogy azért van a jó és a rossz közötti különbségtételnek nagyon nagy szükség a mi lelkünkben. Úgyis minden össze van már itt maszatolva, megmosva. És mégis egy rövid szövegelemzésbe hadd fogjak, noha ez a rész is olyan, ami nem volt hosszú, de kimeríthetetlen mégis. És igen, azt szerettem volna még megosztani mindenkivel, hogy otthon vegyük elő Jelenések könyvét újra. Fölkínáltam, hogy ezeket a táblázatokat e-mailben is átküldjük, ha valaki kéri. Most is fölkínálom, át tudom küldeni a kivetített táblázatokat. Üljünk Jelenések könyve fölött. Tehát nem véletlen a zárszó, hogy nem megtanulni kell Jelenések könyvét, hanem így fogalmaznám, hogy engedjük meg, hogy az Isten szava Jelenések könyvén keresztül belénk plántáljon egy olyan látásmódot, amiről tényleg szól Jelenések könyve. Hiszen vannak események a történelemben, a múltban, a jelenben, és bizonyos eseményekre az emberek mondjuk lelkesedéssel és örömmel gondolnak. És lehet, hogy Jelenések könyve azt mondja, hogy az az esemény nem Istentől van, annak a vége nem jó, de mégis az emberek örömmel gondolnak rá. vagy másoktól elriadnak és elborzadnak, mert valami miatt mondjuk egy próba, egy megpróbáló élethelyzet riasztó, és mégis megértjük Jelenések könyvén keresztül, tehát az Isten szavából, hogy viszont ez a megtisztulásunknak, a jellembeni fejlődésünknek az eszköze lehet. Attól nem elmenekülni kell, hanem inkább gondolkodni, hogy mire való az a nehéz élethelyzet. Mit akar rám nézve jobbítani, megtanítani, mit addig nem gondoltam volna, milyen hibámat akarja felszínre hozni. Tehát Jelenések könyve nélkül, mint egy zárókő, a Biblia záróköve nélkül a Biblia nagyon hiányos lenne. Újra csak visszatérek az elejéhez, az előadás sorozatunk elejére, de ne felejtsük el, hogy Jelenések könyve az, ami az utóbbi 2000 évet négyszer tekinti át, különös tekintettel a mai, úgymond nagy küzdelem eseményeire. Lelki, szellemi, erkölcsi nagy küzdelem, vagy politikai, gazdasági, vallási nagy küzdelem színpadán, hogy kell eligazodnunk. És újra vegyük elő, tegyük magunkévá, ne előadásokra járjunk csak, tehát magam ellen kell beszéljek, tehát ez kevés, ez teljesen kevés. Tehát próbáljuk meg úgy olvasni otthon Jelenések könyvét, minthogyha mindenki arra készülne, hogy ezután neki kell majd kiállni, és neki kell majd Jelenések könyvét bárhol, máshol megtartani, hiszen egy olyan arányosságot, egy olyan rendszert állít elénk Jelenések könyve, hogy ne tegyünk hozzá, és ne vegyünk el belőle. Tehát ha ne tegyünk hozzá, és ne vegyünk el belőle, erre szoktam azt mondani, csak az egész igaz. Sátán volt az, aki ugye Krisztust megkísértette, ő is idézte a Szentírást. De azon a módon, hogy ő elvett belőle, és onnantól az isteni szó alkalmas volt arra, hogy kísértést jelentsen. Tehát különös, az isteni szóval lehet rosszul is bánni, hogyha elveszek, vagy hozzáteszek. Majd még itt idézek néhány gondolatot. Tehát mondom, a mai előadásnak a részletei sem lesznek teljesek, ha esetleg valakiben kérdést támad, továbbra is a végén beszélgethetünk. De azzal kezdődik a felolvasott 6. verstől lévő záró gondolatmenet, hogy ezt mondja ugye János apostolnak Krisztus, de a 21. fejezetben is ezt olvastuk már. Emlékszünk rá, hogy az előző előadáson ez elhangzott, hogy íme mindent újjáteszek. Olvastuk a 21. fejezet 5. versében. És hogyha valaki végignézi, hogy mindent újjátenni, hát ez az egész föld olyan régi, olyan sok minden itt van, és azt mondja Krisztus, hogy mindent újjáteszek. Tehát, hogy beleéltem magamat abba, hogy hát, hogyha János apostol helyében lettem volna, és hogy írom, vagy gondolkodok, és lejegyzem ezeket a szavakat, akkor úgy megáll a toll a kezemben, hogy úgy megállok, és úgy elrévedek, hogy mindent újjáteszek. És utána azt mondja Krisztus, hogy írd meg, e beszédek hívek és igazak. Mint amikor megáll a toll, és azt mondja, hogy írd csak, ez igaz beszéd. Ne csodálkozz csupán, hanem jegyezd le, add tovább. Mert ez hű és igaz beszéd, amiről itt szó van. Miért fontos ez? Azért, mert ugye a Bibliának nagyon sok olyan részlete van, például visszahivatkozik Jézus, amikor a történelem végéről beszél, visszahivatkozik Lót napjaira. Ugye a történelem végi napok olyanok lesznek, mint Lót idejében. És Lót, amikor menekülésre késztették őt, és Lót ezt a menekülési szót, a mentő szót továbbadta az ő vejeinek, akkor mit olvasunk a Bibliában, hogy a vejeinek úgy tűnt, mintha Lót csak tréfálna. Tréfálna. És ezért hangsúlyozza a Biblia, hogy ez nem tréfa, ez nem úgy van, hogy hát most olvastunk egy kis Bibliát, és most ilyen kultúrprogram volt. Nem, ez az életről szól, a valóságról szól. Írd meg, mert de beszédek hívek és igazak. Épp a minap volt egy levelezésem valakivel, mert ő van olyan, amiért lelkesedik, én ugyanazért nem tudok. És írtam neki egy e-mailbe, hogy tudod, te nem Jelenések könyve fényének a valóságában látod ugyanazokat az eseményeket, hanem a te szubjektív érzéseid szempontjából értékeled. Hát gondoljuk meg, hogy engedjük-e, hogy Jelenések könyve világosítson meg bizonyos eseményeket, és láttasson velünk olyan események kiértékelését, ahogy Krisztus látja, hiszen Jelenések könyve mélyre néz, a dolgok mögé, nem hagy, hogy képmutatás, vagy különböző fortélyok az ember figyelmét elcsavarják. Majd mindjárt ide is érek, mert éppen soron következő versekben ott lesz majd, hogy kik maradnak kint, majd ott azonosítunk néhány jelzőt, mert nem biztos, hogy értjük. És néhányat majd mindjárt megnézünk. És itt ezért kezdi a hatodik vers, tehát ugye beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsájtotta el az ő angyalát. Proféták Istene. Hát Péter apostol szava juthat eszünkbe, aki azt mondja, hogy a profétai beszéd, azt mondja, igen biztos. Ezt olvasok, igen biztos a profétai beszéd. Igen biztos. És azt mondja, hogy na a proféták, hány profétája van az Ószövetségnek? Hány profétája van az Új Szövetségnek? És azt mondja, a szent proféták Istene bocsájtotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak. Most akkor kiről beszél? Szolgáinak? Az most nem egyedül János volt? Vagy esetleg rólunk szól? Tehát vigyük egy kicsit, beszélgessünk az olvasott Biblia verssel, hogy érteni akarom a szöveget. Hogy kiről szól, hogy szolgáinak? Kik azok, akik szolgáinak akarják, vagy gondolják magukat tartani? Szoktam mondani ezt is, hogy ugye elhangzott már itt is, hogy Jelenések könyve nélkül a mai kereszténységben, meg a mai helyzetben csak eltévedni lehet. Tehát Jelenések könyve olyan egyenes, világos útmutatást tartalmaz, olyan, mintha elmennénk egy dzsungelbe, térkép és iránytű nélkül. És a saját érzéseim alapján dönteném el, hogy nekem merre tetszik menni. És egy darabig biztos jó is lesz, mert tetszik ez, tetszik az. És a végén pedig, hogy ami igaznak látszik az ember szeme előtt, a vége a halálnak útja. És ezért mondom azt, hogy Jelenések könyve nem véletlenül van ott a Bibliában, és nem bezárt könyv, hanem olvastuk, hogy be ne pecsételd. Volt egy régebbi előadás sorozat, ahol megjelent egy hölgy, és azt mondta, hogy ő elment különböző helyekre, mert érdekelt egy jelkép, és azt mondták neki bizonyos lelkészek, hogy hát Jelenések könyv az egy bepecsételt könyv, azt nem lehet érteni. Hát nyilván nem olvasták el ezt a záró gondolatot, mert pont hogy nem bepecsételt könyv. Egyedül Dániel könyve végén olvassuk a 12. fejezetben, amikor Dánielnek mondja azt Krisztus, hogy zárd be, pecsételt be, és majd az utolsó időben kutatnak utána, és megértik, és nagyobbá lesz a tudás. Itt is az emberek azt szokták mondani, hogy hát nagyobb tudású emberek lesznek a történelem végén. Nem. Korcsosulunk, tönkre megyünk. Régebbieknek még az özönvíz előtt nem kellett szöveg, meg nem kellett tehát szövegírás, mert az elméjük olyan volt, hogy megjegyezte. Ma már le kell írnunk mindent, és azt is elfelejtjük, hogy hova írtuk le. Tehát mi tönkre mentünk. Tehát már a telefonok az okosak, de mi már butulunk. Most csak játékosan, de hát érzi mindenki ennek a valóságát. És azt mondja, hogy tehát megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Mi az, hogy meg kell lenni? Ímé eljövök hamar. Többször szerepel ez a szó, hogy eljövök hamar, mintha érzékeltetni, hogy ne a halogatás, ne a késlekedés, ne a majd ugye a patópál magatartás, hogy helyreérünk arra még. Ímé eljövök hamar, boldog, aki megtartja-e könyv profétálásának beszédeit. Hát most tartunk annál a pontnál, amit sok hónappal ezelőtt talán meg is említettem, és most eljött az ünnepélyes pillanat, amikor újra visszatekinthetünk a Biblia a Jelenések könyvének a legelejére, ahol azt olvassuk, hogy boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja. Különös, hogy itt most a végén már az olvasásról, hallgatásról nem szól, de a megtartásról igen. Vajon mi az, ami Jelenések könyvében megtartandó? Amikor ezt mondja, hogy boldog, tehát boldog mondást mond itt, boldog, aki megtartja e könyv profétálásának a beszédeit. Ez mit jelent? Mit jelent ez a szó, ez a bibliai kifejezés, hogy megtartja? Például, ha egy ilyen kutatást valaki végezne, tehát otthon hazamegyünk, eszünkbe jut ez, hogy megtart, és akkor elővesszük a konkordanciát telefonon, számítógépen, mindegy, hogy papíron, könyvön, de elkezdünk mondjuk utána járni, vagy keresünk fejből olyan igéket, ami arról szól, hogy megtartás. Mit jelent, mit ért a Biblia ezen a szón, hogy megtartja? Tehát az, hogy én valamit így tartok, mint egy súlyt, vagy pedig az, hogy engedem, hogy hasson rám, formálja a szemléletemet? Mit jelent az a szó, hogy megtartja? Mert a megtartja az azt is jelenti, hogy az ember csinál valamit. A Biblia erre gondol. Tehát elkezdek párbeszédet folytatni, hogy én azt a szót, azt azzal a tartalommal töltöm meg, ahogy ezt a Biblia használta, vagy Jézus használta. És például csak egy rövid gondolat. Amikor Jézus beszélgetett a gazdag ifjúval, aki megkérdezte tőle, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem, akkor Jézus ott is használta például ezt a szót, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Mit mondott a gazdag ifjú? Megtartottam. És Jézus nem azzal zárta, hogy akkor rendben van. Ugye ma, ha egy ilyen párbeszéd elhangzik, hogy tartsd meg a parancsolatokat, és a másik azt mondja, hogy megtartottam, akkor örülünk. Tehát Jézus érzékeltetni akarja, hogy ott a válasz mögött nincs kellő tartalom. Tehát Jézus ott nem vitatkozik a gazdag ifjúval, hogy én nem így értettem, én másképp értettem, hanem viszi tovább a beszélgetést. Nem is értjük, hogy Jézus ott hogy és miért beszélget, hogyha nem nézzünk a történet és a beszélgetés mélyére. És kiderül, hogy az a megtartás szó sokkal többet és mélyebbet jelent, mint ahogy mi ma használjuk ezt, hogy megtart. Nézzünk utána, kutassunk, és látjuk, hogy majd felfedezzük azt, hogy hú, hát ez a szó sokkal többet jelent. Sokkal mélyebb a tartalma. Mi felszínesen éltünk ezzel a szóval, ha nem úgy értettük, ahogy a Bibliában ez Jézus szájából mondjuk elhangzik. Vagy egyáltalán miért mondta ezt Jézus a gazdag ifjúnak, hogy tartsd meg a parancsolatokat, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ugyanez ugye visszaköszönt most is, hogy boldog, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához. Ugyanez itt a 22. fejezetnek a 14. versében újra megjelenik. Megint, tehát fontos a szó. És valami olyan tartalmat kell keresünk, de nem fogok mindent, nem is kívánok, meg nem is akarok mindent elmondani, hogy legyen otthon kutatás kedvünk, és gyűjtsük ki magunknak azt, amire éppen kíváncsiak vagyunk, legyenek felfedezéseink, és osszuk meg egymással. És azt mondja, hogy én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nekem ezeket megmutatta. Külön gondolkoztam, hogy most ez egy másik leborulás, mert ugye egyszer már olvastuk itt korábban, amikor olvastuk a 19. fejezetben, és a 19. fejezet 10. versénél, hogy leborultam annak lábai előtt. Ugye egy angyal, itt egy hosszabb, ugye a Babilon kérdését egy angyal mutatja meg Jánosnak, és az egész több fejezet leírása végén azt olvassuk, hogy János úgy önkéntelenül leborul annak lábai előtt, hogy imádja őt, de mondta nékem már az angyal, meglásd neted. Úgy külön kérdés ez is, hogy vajon most ez egy másik leborulás? Vagy ő csak visszautal erre a korábbira, hogy igen, nem tudtam mindent leírni, már egyszer megtörtént ez, hogy leborultam az angyal lábai előtt, és azt mondja, hogy újra visszalapozok, hogy amikor ezeket hallottam és láttam, leborultam az angyal lábai előtt. Hát, hogyha már egyszer fölállította János apostolt, akkor még egyszer ő leborul, és újra föl kell állítsa? Vagy pedig ő arra a korábbira gondol? Tehát ilyen kutatnivalónk van. Én is kérdezem ezeket, hogy vajon hogy kell ezt jól értsem? Nem akarok okoskodni, és nem akarok feletté bölcselkedni ebben. Azt pedig mondta nékem, meglásd neted. Ami fontos, az nem is az, hogy most egyszer vagy kétszer történik, hanem az, ahogy válaszol János apostolnak az angyal. Azt mondja, hogy meglásd neted. Külön a leborulás kérdés, kutassuk ki megint a Bibliában, hogy ez a leborulás kérdés, ez mit jelent? Most az, hogy valaki letérdel, hát most letérdel, vagy nem térdel, hát piszkos lesz a nadrágja. Tehát most milyen szempontból gondolkodunk? És akkor megnézzük mondjuk a Zsoltárok könyvében, hogy mit jelent az, hogy boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt. Vagy mit jelent az, hogy Dániel könyvében, amikor kiadta Dániel társainak a parancsot Nabukodonozor, hogy amikor halljátok a zeneszónak, a sípnak dobnak különböző zeneszerszámoknak a hangját, akkor boruljatok le az arany állókép előtt. És azt mondták, hogy nem. Jó, de akkor az életeddel fizetsz, mert ez most országos parancs. Ez most állami törvény. Ez most nem olyan, hogy most ti nektek nem. Itt nem fontos a lelkiismereti szabadság, itt most a közjó a fontos. És Tehát külön gondolkodjunk el ezeken, hogy mi az, mit jelent a leborulás, amikor megtörténik, és amikor nem történik meg. És gyűjtsünk róla szempontokat a magunk szemére, írjuk ki egy lapra, egy füzetre, és utána látunk egy képet az alapján, hogy mit jelent, miért tiltakozik itt János apostolnál ez az angyal. És ne tedd, ne, csak az Istent imád. És mit jelent a Bibliában más, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád, és néki szolgálj. Hol olvastuk ezt? Hát Jézus, amikor védekezik a sátán kísértésével szemben. Tehát gyűjtsünk ilyen igei csokrokat, el nincs időnk, mert elmegy az időnk, amikor gyűjtöm, magyarázom a részleteket, de magunknak otthon tegyük meg. Ne spóroljuk meg ezt, mert akkor mindenképpen többet fogunk megérteni jelenések könyvéből, amit nem lehet előadáson elmondani. Aztán, és különös, hogy az angyal Jánost szolgatásának nevezi, és olyan nagyon finom és szép üzenet tartalma van annak is, amikor azt mondja, hogy szolgatásod vagyok néked, tehát mondja ezt az angyal Jánosnak, és azt mondja, hogy és azoknak, kik ezek az azok? Kik ezek az azok? Ugye az ember ott van, akár legyünk mi, tehát legyünk, akarjunk, így mondom, akarhatunk mink is azok lenni, ezek az azok. És azt mondja, hogy azoknak, akik megtartják-e könyvnek beszédeit. Egy angyal a szolgatás akar lenni neked és nekem? Úgy tűnik. Úgy tűnik. Nem bátor beszéd ez? Nem valami önkény? Nem. Hát ezt mondja. Aztán azután mondta nékem, benne pecsételd-e könyv profétálásának a beszédeit, mert az idő közel van. Tehát azt mondja, hogy ez egy nyitott könyv legyen, mert azonnal kezdődik a folyamat megértése. És amiről szólt akkor János apostol az első század végén, ott azonnal indul a történet és a valóságnak a kibontakozása, egészen Krisztus második eljöveteléig és azon túl. Ugye itt már az ezeresztendős időszakon is, ha úgy tetszik, túl vagyunk, de ez mondom, ez már Jelenések könyvének és a Bibliának is a záró fejezete. És ezután egy különös gondolat jön, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Azt olvassuk végig a Biblián keresztül, hogy az Isten késztet, kérlel, javítani akar, gyógyítani akar, az örök életre alkalmassá akarja tenni az embert, küzd az emberért, az özönvízelőt, Ábrahám idejében, végig, az Ószövetségben, a zsidó népért, és egyszer csak azt mondja, hogy elvétetik az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Azt mondja, hogy hiába küzdök, hogyha valami a megértés területén, így fogalmaz a Biblia, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki megértse az Istent. De mindenki vallásos. Csak nincs, aki megértse, és nincs, aki keresse az Istent. Mert mindent és mindenkit, ugye hát ha valakinek van egy kis irodalmi vénája, akkor ugye szokták mondani, hogy lehet megismerni mondjuk egy költőt, egy írót. Hát aki már nem él, csak a saját munkáján, csak a leírtak alapján lehet valami képet alkotni róla. De ha valaki nem olvassa, de kitalál, párkapcsolati kérdéseknél szoktam ezt megfogalmazni fiataloknak, hogy kapcsolt ki a vetítőgépet. Nem tudom, ezt érti-e mindenki, hogy mit jelent. Mert ugye rávetítjük a magunk vágyait és elképzeléseit a másikra, és azt gondoljuk, hogy ő olyan, és aztán csalódás ér, és kiderül, hogy hát csalódtam benned, de hogy a saját vetítőgépedbe csalódtál. És kapcsolt ki, és ismerd meg őt olyannak, amilyen, és ne vetíts rá semmi többet, mert akkor fogsz csalódni csak. Nyilván bonyolultabb, ezt tudom, de azért ez is benne van, ez a vetítőgép. De az Isten sem úgy kell megismerni, amilyennek én képzelem, vagy én akarom látni, hanem olyannak, ami ennek a beszédén keresztül megmutatkozik. Ezért mondja azt, hogy ne tegyünk, ne vegyünk el belőle, mert aránytalan lesz az Istenről alkotott képünk. Már oda szaladok a végére egy kicsit. És miért mondja ezt, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan, ezután is fertelmes legyen, mik ezek ez az élére állított, hogy jobbra vagy balra? Egyrészt elérkeztünk a Biblia végéhez. Itt már érzékelted, hogy itt már, amikor az örök élet elkezdődik, itt már nincs változás. Megszűnt a változás igénye, mert aki szent, szent marad ezután is. És az Isten pont a 20. fejezetben, ami ugye 2 héttel ezelőtt volt, akkor éppen én tartottam erről néhány gondolatot, ott is kiderült, hogy az Isten visszaadta a gonoszoknak is az életet, de támadásba lendülnek, és ellene mennek. Szóval aki fertelmes, maradjon fertelmes ezután is, nem tudok változtatni rajta. Hiába adnék időt, már az idővel nem úgy bánnának az emberek, hogy a megjobbulásra szánnák, hanem csak a tönkretevésre. Akkor miért adjak időt? Erkölcsi kérdése ez, és nem idő kérdése. De az időt az Isten azért adja, hogy jól bánjunk az ő lényének a megismerésével. Blaise Pascal gondolata jut eszembe itt. Azt mondja, hogy kétféle ember érdemli meg az értelmes nevet. Szóval kétféle ember érdemli meg az értelmes nevet. Tehát, hogy értelmes ember. Szóval az egyik, aki teljes szívvel követi az Istent, mert ismeri őt. A másik, aki teljes szívvel keresi az Istent, mert nem ismeri őt. 300 évvel ezelőtt egy fizikus gondolkodott így. Szóval a többivel nem tudok mit kezdeni, aki az élet mulandóságát szórakozással akarja eltölteni, aki olvasta már Blaise Pascalnak a Gondolatok című művét, akkor látja, hogy sok gondolat a szórakozásról szól. Mert azt mondja, hogy a szórakozások arra valók, hogy az emberek ne gondoljanak a halálra, az elmúlásra, hanem legyen mivel eltölteni az életidőt, hogy hát vígan halljunk meg, vagy mit tudom én, mire gondoljon. Tehát őt viszonylag humoros képeket elmond, azt mondja, hogy hát elmenj valaki, mit tudom én, vadászni, horgászni, lóversenyre, de azt mondja, hogy egy horgászhoz menjünk oda, és vigyünk oda neki egy jó nagy halat, hogy tessék, itt van. Nem kell neki, mert neki kell az időtöltés és az az izgalom, ami azzal jár. Vagy egy vadásznak vigyünk oda egy lelőtt vadat, hogy tessék, ezért vársz, ne várj tovább. Nem kell neki. Hát neki kell az, hogy ott üljön a lesen, és ott töltsön el órákat. Na de azokat az órákat nem lehetne esetleg az örök élet kutatásával eltölteni? Nem éppen állatok pufogtatásával? Tehát mire használjuk az időnket? És leírja Pascal ezeket, egyébként tényleg ilyen jellegű humora van neki ebben, hogy, és azt mondja, hogy vígan menetelünk még a halálba is, csak legyen mivel eltakarni azt a szemünk előtt, vagy a szemünk elől. Tehát úgy meglepő, amilyen találóan és röviden fejezi ki magát ez a gondolat. És itt erre mondja az, hogy hát vannak emberek, akik hiába kapnak időt, már a bensejük nem szólítható meg, mert lezártak minden kaput, minden utat. És erre mondja ezt a részt, meg különben is a Biblia végére érkeztünk, ahol érzékelteti, hogy hát ha valaki ezt mind végig gondolja, ami a Bibliában van, és ha ez nem tudta megszólítani, ami az Isten szavából származik, akkor mi fog segíteni? Akkor mi? Egyéb nincs, ami megjobbító módon. Ugye ezt is Blaise Pascaltól veszem. Azért szerettem, nagyon szerettem a fizikát. Nem vagyok én fizikus, de nagyon szerettem egy bizonyos szintig a fizikát, és szerettem azt, hogy egy matematikus, fizikus gondolatai lelki területen nagyon frappánsak. És ugye, és Blaise Pascalnak sok ilyen gondolata van, és azt fejezte ki, hogyha elkezdek kutatni, hogy ki mit talál ebben az életben. Azt mondja, hogy azt látom, hogy az emberek átadják magukat a szórakozásoknak, azt én nem tudtam rabjukká válni, hanem elkezdtem kutatni, hogy hát ha az Isten hagyott magáról valami jelet ebben a világban. És ugye levezeti ott a gondolatot, hogy nem marad más, csak a Szentírás, csak a Biblia. Igen, nem csak azt meg annyiféleképpen magyarázzák, és annyiféleképpen értelmezik, és mindenki megijed, hogy hát én kicsi vagyok ehhez. Senki se kicsi hozzá. Senki se kicsi hozzá. Tehát ne becsüljük le, a gondolatunkat át ne adjuk, a lelkiismeretünket át ne adjuk másnak. Használjuk az értelmünket és a tiszta lelkiismeretünket úgy a Biblia megértéséhez. És szintén egy másik írótól olvastam, és nagyon egyetértek ezzel a meglátással, hogy a bibliai igazságok, tehát a Biblia gondolatainak a megértése, az nem annyira az értelmi képességen, hanem sokkal inkább az igaz élet utáni vágy őszintességén múlik. Talán ezt mondtam már, ezt a gondolatot. Tehát sokan azt gondolják, hogy nem vagyok elég okos. A Biblia megértése az nem okosság kérdése. Sőt, azt tapasztalom én magam is, erre jó sok példát tudnék dokumentáltan mutatni, hogy okos emberek hogy csavarják el a Bibliának az egyszerű egyenes tanításait. Úgy, hogy egy gyülekezet a végén, a csavarások után áment mond és imádkozik. Erre néha csak néhány perc kell bemutatom, és ezt családomon belül megtörtént, hogy kérdezi egy rokon, hogy hát mi van ennyi, hát ti is, meg hogy, meg egy kicsit ilyen hőzöngően, hogy annyiféle van, meg ti is mondtok valamit, mondom, gyere. És ő meg úgyis kicsi ehhez, és mutattam neki egy bejátszást. Elmagyaráztam, hogy ki, kicsoda, milyen gyülekezet, nézd meg, erről szól, 3-4 perc, és nyisd ki a Bibliát, és olvasd el. Hát ez nem arról szól, nem erről van szó, és nézd meg, az egész gyülekezet áment mond és imádkozik. Fölhívtam a prédikátorát annak a gyülekezetnek, és megkérdeztem, hogy a gyülekezetből volt valaki, aki szólt, hogy az az illető, aki ott prédikált a szószéken, nem jól beszélt? Nem, senki. Mi ez? Mi ez? Bárkinek itt most megmutatnám, azonnal rájönne, hogy rosszul idézi a Bibliát, rossz összefüggéseket emel ki, és a gyülekezet ámen és ima. Én ezt nem értem. Na ezért nem mindegy, hogy hozzáteszek, vagy elveszek. Ezért nem mindegy. Na azért, mert ott ülök, és illik áment mondani, mert az a liturgia, nem. Ne veszítsük el a józan gondolkodásunkat. És a jó lelkületünket se. Mert el szoktuk veszíteni, vagy ezt, vagy azt. Pláne, amikor igazságtalanságok vannak. És ezután azt olvassuk tehát, hogy és ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Itt megint hagy hozzak elő röviden egy történetet, itt meg a Lator történetét. Milyen cselekedete volt a Latornak, amikor a kereszten azt mondta Krisztusnak, előtte ugye a társának, hogy az Isten sem féledéte? Ugye a másik mondhatta volna neki, hogy Istenfélemről beszélsz. Hát velem együtt bűnöztél. Együtt raboltunk, meg gyilkoltunk, meg loptunk, meg ki tudja, mit csináltak. Nem írja le azt a Biblia, azt mondja, te kéred számon tőlem az Istenfélelmet? Igen, azt mondja, hogy igen, de én rájöttem, hogy a mi cselekedetünk méltó büntetését vesszük most. Nekünk ez a halálos ítélet jogos, belátom. De ő, akit itt közöttünk feszítenek meg, ő semmi méltatlant nem cselekedett. Ugye odafordul Krisztushoz, és azt mondja, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Nyilván ne az utolsó pillanatokra halogassuk ezeket a gondolatokat, mert sokan ezt teszik, hogy ó, majd ráérek, majd ha idős leszek, vagy majd a halálos ágyamon majd akkor. Igen, csak közben eljátsszuk a lelki érzékenységünket, és olyan keményedés vehet úrá, mehet bennünk végbe, és lehet úrá rajtunk, amivel nem tudunk számolni. Tehát, hogy ne hagyjuk, hogy elkérgesedjen az ember lelke. És a Latornak akkor valami megfordult őszintén a lelkébe, és azt mondja, hogy emlékezzél meg, amikor eljössz a te országodban. Mondja ezt egy mellette meghalónak, hogy a te országodban, amikor visszajössz. Hát ezt honnan gondolta, hogy az, aki mellette meghal, majd visszajön az ő országában? Ezt honnan gondolta a Lator? Honnan ilyet gondolni, hogy meghal mellettem a kereszten egy római parancsra, és ott kivégzik, és majd ő visszajön az országába. Milyen gondolata volt a Latornak? Miféle ismeret dolgozott a lelkében? Valamit tudott Krisztusról. Többet, mint a mai keresztények. És azt mondja neki ott Krisztus, hogy bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Nem aznap volt a paradicsomban, ugye ez a szöveg összefüggésből kiderül, hanem ma mondom neked, amikor mondhatom, mert a megváltás alapvető pillanata történik meg. Velem leszel. Na de miféle cselekedete volt a Latornak, amire itt utalhatna, hogy jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Na a hit kérde, a cselekedetet megint kutassunk ki. A cselekedetről ott van a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, jó hosszú fejezet, és hosszan leírja a zsidó 11, hogy kik mit cselekedtek hit által. És kiderül, hogy a cselekedetek mozgatórugója az a fajta hit, megint hit. De mi a hit? Ugye erről is már próbáltam itt beszélgetni. Tehát van egy csomó szó bibliai kifejezés, aminek nem az a tartalma, hogy az emberek használják, mint ahogy a Biblia él vele. Mi a Bibliára legyünk kíváncsiak. Utóbbi egy-két évben kezdtem én is komolyabban utána nézni a hitnek, és elszégyeltem magam, hogy amit én hitnek gondoltam, arra rá kellett jönnöm, hogy az nem az. Az nem az. Az nem az. Csak mi mondogatjuk, hogy így hiszek, úgy hiszek, ez a hitem, az a hitem. Óvatosan bánok ezzel a szóval. Mert a hit nagyon mély kifejezés, az egy olyan bizalom, amelyik az isteni szóban nem kételkedik hitetlenséggel. Biztosabbnak tartja az Isten kimondott ígéretét, mint a látható és fogható valóságot. Na de hát ilyet mondani? Ugye a materiális embernek ilyet hogy mondjak? Hogy én azt hiszem el, amit látok vagy fogok. Itt is tudnék érdekes, aranyos történeteket mondani. Talán meg nem csak sejtettem, gyorsan, röviden összefoglalom, hogy volt egy helyzet, ahol ajánlottam valakinek egy előadást egy YouTube-on, egy ilyen jogi doktornak, és üzente SMS-be, talán még meg is van a telefonban, hogy hát ez nem elég exakt, és bizonyos bizonyítási tételek hiányoznak belőle, és hogy tetszik neki ez az elmélkedés, de őt nem ragadja meg. És akkor így írom neki, hogy hát igen, elfogadom ezt, tehát elég exakt, hogy meghalunk. Én csak abban nem tudok belenyugodni. Az elég exakt, hogy mulandó az élet? Valaki vitatkozni akar vele? Exakt dolog? Akkor én azt keresem, hogy mi az, ami ennek a gyógyszere és ellenszere. De nem varázslatot keresek, meg nem valami hókusz-pókusz meg áltudományt, hanem azt az isteni szót, amelyik itt van a kezünkben. Amit mindenki sokféleképpen magyaráz, és így senki nem meri saját szemével és gondolkodásával komolyan venni. Hát aztán barátságban váltunk el, és... De most itt ezt lezárom. Aztán azt olvassuk ezután, hogy tehát akkor maradunk, hogy a cselekedet az hitből. Az igazi cselekedet az nem az érdemszerző, hanem az Isten iránti, az Isten szava iránti legmélyebb bizalomból származó, ami úgy működik, mint a magvető példázata által a mag, példázatában a mag, hogy nem a talaj hoz létre gyümölcsöt, hanem a befogadott mag csírázik, és a mag hozza létre azt, amire a föld önmagában képtelen. Földnek ne prédikáljunk. Tehát szoktam mondani ezt is, hogy a prédikátorok, ők az embereket cselekedetekre szólítják sokszor. Jézust megkérdezték, hogy Mester, hát mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Jézus válasza mi volt? Higgyetek abban, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Ja, csak hinni kell? Igen, de nem értjük, hogy mi a hit. Nem így mondanánk, ha értenénk, hogy mi a hit. Tehát van mit kutatnunk megint. És amikor azt olvassuk, hogy mindenkinek, amint az ő megfizessek, mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz, akkor ez meg nem azt jelenti, hogy nem a jó megfizetek, ahogy csináltál. Megint nem ezt jelenti. Mert ismerjük az Isten jellemét, hogy ezt az olvasatot maga a Biblia átértelmezi bennünk, mert nem ilyen az Isten, hogy majd amit csináltál, majd megjárod. Nem ezt jelenti. Tehát érzékeltetni, tehát nézzünk a mélyére, és kutassunk úgy utána, hogy mit jelent igazán a bibliai kifejezés. És ezután azt olvassuk, hogy én vagyok az alfa és az omega. Ugye a görög ABC kezdő és záró betűje, a kezdet és a vég, az első és utolsó. Ezt olvastuk az elején is. Azt mondja Jézus, hogy az egész életet, minden ember egyén életét, az egész történelem egészét átlátja, átfogja, ismeri. Érteni kell, hogy mit jelent az, hogy szabadságot ad, megenged, és eközben tragédiák, bajok, katasztrófák, kékek és sebek érintik az embereket, meg halálesetek, de ugye már az előző fejezetben letisztáztuk, és az olyan szép, hogy és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás nem lesz többé, mert ezek az elsők elmúltak. És ugye ez az előző fejezetnek volt egy nagyon szép és felemelő gondolata. És itt újra, mintha ezt erősíteni meg, hogy én vagyok, tehát Jézus mondja, ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Ugye előre szaladtam a gazdag ifjú történetéhez, de most már nem akarok erről hosszan szólni. A gazdag ifjúnak egyetlen egy jó válasza lett volna, amikor Jézussal beszélget. Nem az, hogy megtartottam, hanem amikor Jézus újra azt mondja, hogy akkor, ha tökéletes akarsz lenni, akkor a vagyonodat oszd ki a szegényeknek, lesz kincsed a mennyben, és gyere, kövess engem. És a gazdag ifjú nem azt mondta, hogy jó, rendben, hanem megszomorodott és elment. Miért? Mert egy dolgot nem tudott kimondani. Ő úgy gondolkozott, hogy mondd meg Jézus, hogy én mi jót cselekedjek, hogy te adhass nekem örök életet. Ez egy gondolkodásmód. Én teszek, én csinálom, te pedig válaszol örök élet. De mondd meg, hogy mit, és én azt fogom csinálni. És Jézus ezt a gondolkodásmódot akarta kezelni, gyógyítani, hogy nem azt mondta, hogy rosszul gondolkodsz. Mi emberek így szoktunk nyersen és tapintatlanul beszélgetni, hogy nem így kell érteni. Tehát így rögtön, és megint Blaise Pascal jut az eszembe. Meg hát Jézus példája, csak ugye Jézus példáját Blaise Pascal olyan jól megértette, hogy egy frappáns gondolatot formált belőle, azt mondja, hogy ha valakit meg akarunk cáfolni, eredményesen akarunk megcáfolni, hogy ő téved, ezt nem mondjuk neki, hogy te tévedsz. Mert azt nem fogja senki elismerni, hogy ő téved. Hanem mondjuk azt, hogy abból a szempontból, ahonnan te szemléled a dolgot, igazad van. De tárjuk föl azt a nézőpontot, amit nem vett figyelembe. Mert az emberek azt elismerik, hogy valamit nem vettek figyelembe. De csak úgy, hogy te tévedsz, meg így nem lehet, meg ez... Tehát így eleve elutasítással ezzel csak beletolni lehet az embereket a kárhozatba. De megmenteni nem lehet. De tárjunk fel, hogy figyelj, figyelembe vetted ezt? Azt nem. Akkor gyere, vedd figyelembe. És már is megindul egy gondolat, és rájön, te, én tévedtem. Ezt akartam mondani, de milyen jó, hogy nem én nekem kellett, hanem de jó, hogy te ismerted föl. Most csak megint eljátszom ezt a párbeszédet, és ez Blaise Pascal, aki fizikus, és matematikus, és gondolkodó, egyszerűen lelki törvényszerűségét ennek felfedezi. És Jézus soha nem mondott senkinek olyat, hogy te tévedsz, hanem olyan finoman kezel bizonyos nehéz kérdéseket, amit például Pál apostol is megtanult. És Pál apostol is olyan tapintattal kezel nehéz kérdéseket, hogy félre is értik. Azt gondolják, hogy ő elismeri azt, amit pedig, ha én elolvasom, akkor kiderül, hogy ja, hát ez nem elismeri, hanem elmarasztolja, de elég rendesen. Csak egy kicsit másképp kell a szövegbe nézni, és mindent el kell olvasni kellő hangsúllyal, és nem túlszaladni a gondolatokon. Csak ilyen történetet is lehetne elemezni. Pálnál sokszor van ilyen. De Jézustól vette Pál. És törvényszerű ez is, hogyha valaki egy ilyen gyors, erőszakos, tömény, úgymond térítésnek enged, akkor ő maga is ilyen gyors, erőszakos térítővé válik. Amilyen evangélium érintett minket, amire valamiért igent mondtunk, na ugyanaz fog tovább hatni általunk. Tehát nem mindegy, hogy milyen Krisztusunk van, és nem mindegy, hogy a Krisztus beszéde, hogy él az emberben gazdagon, vagy éppen felemáson, vagy szegényen. Aztán azért mondom azt, hogy boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, mit jelent ez itt Jelenések könyvében? Joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. A parancsolatok megtartása a leghatalmasabb teológiai vitatéma. Több szempontból is. És itt olyan egyszerűen beszél róla a Jelenések könyve, hogy ennek azt gondolom, hogy mindenki érdemes, hogy személyesen utána járjon. Ezt ne bízzuk másra. Mi az, hogy aki boldogok, akik megtartják az ő parancsot, hogy joguk legyen az életfájához? Jog az életfájához. Nekem jogom. És a kegyelem, meg a megbocsájtás, meg Krisztus, és az áldozata, igen, erre ad lehetőséget. Így szoktam fogalmazni, hogy Krisztus keresztáldozata által tehát kifizeti azt az árat, amit én nem tudok, mert ha meghalnék, nincs folytatás, és nem tudok megváltozni, mert meghalok, akkor nem. Azt mondja, akkor Krisztussal együtt feszítessek meg, a Biblia mondja ezt, mint a lator, Krisztus együtt megfeszítettem, hogy éljek többé, ne én, hanem éljen bennem a Krisztus. És amely életet most e testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Tehát egy értelmes belátáson alapuló erkölcsi csere egy változás indul meg, ami a szívet is, az érzésvilágunkat is, de a gondolkodási rendszerünket is érinti. Nem csak élménykereszténység, meg nem csak száraz ismeretanyagú kereszténység, nem. A kettő együtt. Érett olvasása a Bibliának, és egy értelmes, de érzelmi azonosulás Krisztus keresztáldozatával. Most nemrég értettem meg egy érdekes gondolatot. Néhány napja. Nagyon egyszerű. Meglepődtem, hogy eddig nem fogalmazódott meg. Úgy magam szégyeltem el magamat. Az így hangzik, hogy az emberi szív a szeretetre nyílik, de az igazságra lel csak békére. Ugye a Biblia ezt fogalmazza meg, hogy az igazság műve békesség. Tehát ha a szeretetet, ugye ha valaki kap, akkor egy kicsit úgy fölenged, megnyílik, szívesen beszél magáról, máshoz, még elfogadó szeretetre talál. Mindannyian vágyunk ilyenekre, hogy de jó lenne egy ilyen meg olyan beszélgető társ, aki nem csak megmondja, hogy mi legyen, meg hogy legyen, hanem aki megért, meghallgat, aki nem orrol rám azért, mert vannak hibáim, hanem aki úgy eltöpreng velem együtt, hogy mi lehetne a megoldás, és aki körülvesz, aki ad szeretetet, megnyílik az emberi szív. De mi van akkor, amikor a szeretetet arra használják, hogy megnyissák a másik szívét, és utána igazság talan dolgokkal töltik meg. Ilyen van a világunkban. Vagy milyen az, amikor szeretet nincsen, csak nyers igazságok, az meg olyan rideg és olyan súrolós. És az a kettő, amikor kimegy az egyensúlyából, tanuljunk meg egy isteni ellenvonást. Szeretetre nyílik a másik ember szíve, de igazi békességet csak ha igaz dolgokat kap, akkor lesz békessége. És ez mind a kettő bibliai alap. És ezt Jézus így gyakorolta emberek felé. Aztán mennem kell tovább most már. Ugye a parancsolatok kérdése, talán mégis megállok, a parancsolatok kérdése, maradjunk a 10 parancsolatnál. Olvassuk végig, 10 újunk van, mindegyikre jut egy, ne felejtsük el soha, és gondolkodjunk, hogy melyikkel miért vagyunk hadilábon. Jézus világossá tette, hogy egyes parancsolatoknak a betöltése az mit jelent. Nem csak a külső, hanem a szív indítéka szintjén. És utána persze az valósággá cselekedetté lesz. Azt mondja, hogy kint maradnak, és itt jön ez egy különös felsorolás, de kint maradnak az ebek, a bűbájosok, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, mind aki szereti és szólja a hazugságot. Kint maradnak. Ugye emlékszünk, már nem akarom hosszan ecsetelni, mi az, hogy kint maradnak, tehát akik nem nyernek örök életet, ugye ezekről beszél. Mit jelent az, hogy ebek? Különös szó, hogy tehát a kutyák nem fognak örök életet nyerni. Hát nem erről szól. Meg kell keressük a Biblián belül, tehát nem az állatok, nem az állatvilágról szól, hogy ebek, nem. Hanem van a Biblián belül valahol, meg kell találjuk, ezt kell megkeressük, hogy mit jelent ez a Biblián belül ez a kifejezés, mit kit nevez ebnek. Tudja ezt valaki? Egy rövid találó gondolat, és mindjárt meglátjuk ezt. Lapozzuk fel, ha van nálunk Biblia, Ézsaiás könyve 56. fejezetét, Ézsaiás könyve 56. fejezete, és az 56. fejezet 11. vers. 10.-11. vers. 10. és 11. vers. Igen. Tehát látjuk a kiíráson is, hogy azt mondja, hogy őrállói vakok, minnyájan, mit sem tudnak, minnyájan néma ebek. Na, itt használja Ézsaiás könyve. Néma ebek. Mi az, hogy néma ebek? Azt mondja, ne álmodók, heverők, szunnyadni szeretők. Még mindig egy kicsit ilyen képletes a beszéd. Azt mondja, hogy és az ebek telhetetlenek, nem tudnak megelégedni. Pásztorok ők, akik nem tudnak vigyázni, minnyájan maguk útjára tértek, kiki nyeressége után mind együtt. Nem különös? Kik azok az ebek? A legérthetőbb szó talán az, hogy pásztorok ők. Kik azok a pásztorok? Akik kint legeltetik a bárányokat? Ugye értjük a Biblia nyelvezetét, hogy itt egy olyan lelkész társadalmat nevez ebnek, akiknek itt a jellemzése. Elég kemény, ugye? De Jeremiás könyvében is van ilyen ehhez hasonló. Jeremiás könyve 5. fejezetének a vége mondja ezt, hogy borzadalmas dolgok történnek, és rettenetes dolgok történnek a földön. Azt mondja, hogy a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és mivel folytatódik? És az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Tehát ez is elég döbbenetes, nem? Szóval az Isten szemében a borzadalmas és a rettenetes dolog, amikor az ő beszédét az arra hivatottaknak tűnők elferdítik, és itt írja le Ézsaiás könyve is, azt mondja, hogy vakok, mindnyájan nem tudnak, néma ebek, nem tudnak ugatni. Hú, de keményen beszél. Mire kéne ugatni? Mi az, hogy nem tudnak ugatni? Mi az, hogy nem? Gondolkodjunk el ezeken, képies a beszéd, azt mondja, hogy nem akkor szólnak, amikor kell, nem akkor adnak jelzést, amikor szükség van rá. Miért? És azt mondja, az ebek telhetetlenek, nem tudnak megelégedni, pásztorok ők, akik nem tudnak vigyázni. Mire kell vigyázni? Jézus beszélt erről, amikor azt mondja Máté 24. fejezete végén, ugye ott 4 példázat hangzik el, 24. és 25. fejezetében Máté evangéliumánál, és a legelső, ami Máté 24 végén van, ott az arról szól, hogy kétféle pásztor lesz, aki a maga idejében ad eledelt, és lesz a gonosz szolga, amelyik a szolgatársait üti és veri, és a részegesekkel együtt eszik és iszik. Megint úgy tovább kell gondolni, mi az a részeges? Hát Jelenések könyvében mi a részegség? Babilon bora? Babilon bora. Babilon kérdés tisztázandó. Értjük, hogy elkezd a Biblia gondolkoztatni, fogalmakkal élni és belehelyezni a gondolkodásunkba azokat a kifejezéseket, amiket itt már olvastunk. És nem tudok itt most hosszabban megállni, mert nem kell vissza, hogy időben le tudjuk zárni ezeket a gondolatokat. Csak érzékeltetésként mondom ezeket. És az ebek. És most megálltam egy szónál. Mennyi idő elmegy rá, mire kitisztázunk, és még mindig talán lenne mélyíteni való. Mi az, hogy bűbájosok? Bűbájosok, hát. Ezt még pozitívan is szoktuk mondani, jaj, de olyan bűbájos vagy. Hát ezt pozitívan is szoktuk mondani. Ez nem mindenképpen negatív, de a Bibliában akkor meg kell keressük, nem olyan sok helyen van erről szó, és nem tudjuk a tartalmát. Mózes 5. könyve 18. fejezetében olvasunk erről, amikor maga az Isten Izraelnek mondja, hogy ne találtassék te közötted, és ott elkezdi sorolni, és ezt is mondja. Varázsló, igéző, ördöngősöktől tudakozó, halott idéző, bűbájos, sorolja ezeket. Nem biztos, hogy minden szónak hajszál pontosan azonnal tudjuk az értelmét, de érzékeljük, hogy az okkult tudományokat egyszer s mindenkor eltemetteti velünk. Az összes horoszkópot, okkult tudományt, halott idézés mindent eltemettet. Hogy hozzá se fogjunk, ne is kíváncsiskodjunk ezen a területen, mert veszélyes. És azt mondja, hogy fertelmesség, az utálja az Úr, mert az ezekért űzi ki előled azokat. Hát ezt teszi tönkre az embert. Akkor mi a bűbájos? Itt ezt most említi. Még egy gondolatot talán segít. Római levél 16. fejezet 18. verséhez lapozok. Római levél 16. fejezet 18. verse. Tehát római levél vége. 16. fejezet 18. verse. Itt ugyanez a szó nem szerepel, de talán tartalmilag ezzel azonosítható, és itt a vers második gondolata, és azt mondja, hogy nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét. Én ide kapcsolnám. Ha nem, akkor valaki mondja jobbat. Tehát nyájas beszéddel, hízelkedéssel megcsalni az ártatlanok szívét. Van egy csomó ártatlan, aki nem feltételez rosszat, de azt mondja, nyájas beszéddel és hízelkedéssel becsaphatók. Talán ez a bűbájosság. Ha már kint maradnak, talán társítható ez a gondolat. Óvatos vagyok, nézzünk utána. És sorolja tovább, de nem fogom a többit már azonosítani. Azt olvassuk még, hogy paráznák, gyilkosok, bálványimádók, s mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Tehát ennek példájaként nyugodtan a többi szónak is utána járhatunk. És azt mondja, kint maradnak. Ilyen az örök életben nem lesz. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Hol vannak azok a gyülekezetek, ahol Jelenések könyve egészéről bizonyságot tesznek? Hol vannak? Mert itt ezt olvasom. Amikor elejétől a végéig hozzátevés és elvevés nélkül Jelenések könyve egészével foglalkoznak. Úgyhogy segítsék az emberek megértését. Hol vannak a világon ezek a gyülekezetek? De itt ezt olvassuk tehát, hogy az angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. És amelyik gyülekezetben ez nincs, csak gondolkodjunk. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága. Mit jelent ez? Nem nehéz, de mit jelent? Dávidnak a gyökere és ága. Jézus egy alkalommal megkérdezte, Máté 22. fejezetében olvashatott a vége felé, Máté 22. fejezet 41. versétől, hogy Jézus megkérdezi a zsidókat, hogy miként vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? És akkor a zsidók mit válaszolnak? Szóval Dávidé. És akkor Jézus folytatja a kérdést, akkor Dávid. Miképpen mondja őt lélekben urának, ha a fia néki? És akkor nem merték többet megkérdezni. De miért? Azért, mert ugye Dávid a 110. Zsoltárt idézte Jézus, ott nem mondta, hogy én, ugye akkor még talán nem is volt beszámozva így, hogy 110. Zsoltár, de ezt a 110. általunk 110. Zsoltárnak tartott Zsoltárt idézi Jézus, és ott mondja Dávid, hogy mondta az Úr az én uramnak. Ez ki? Az Atya és Krisztus. Nagyon egyszerű. Mondta az Atya az én Uramnak, Krisztusnak. Szóval miképpen mondja Dávid őt lélekben urának, hogyha az Úr a Dávid fia? Igen, mert emberként, amikor megszületett a földre, akkor a Dávid családjából származott test szerint. Így hívta őt mindenki. Jézus Dávidnak fia, könyörül rajtam. Na de Dávid meg urának szólította azt, aki a történelemben majd 1000 évvel később megszületik az ő ágyékából, sokadik generációként, és az ő vérét örökli. Mi ez? Én vagyok Dávidnak a gyökere és ága. Nagyon szép a kifejezés, költői, de pontos. De mondhatnánk egy Ézsaiás 11. fejezetében található messiási proféciát is, hogy származik egy vesszőszál, egy zsenge ág, pontosabb fordítás szerint a héberből, zsenge ág honnan? Az Isai törzsökéből. Szóval gyökereiből egy zsenge ág, egy virágszál nevekedik. És ott leírja a Krisztus jellemét azután. Ézsaiás 11. Mi ez a zsenge ág? Én vagyok az az ág. Tehát használja a Biblia, és belül elkezdünk kutatni, akkor nagyon szép felfedezéseket teszünk, hogy miért és miért. Lehet tovább folytatni ezeket a gondolatokat. Mennem kell tovább. És ott van az, hogy és a ma fényes és hajnali csillag. Hol találkoztunk ezzel? Tiatírai levél vége. Ugye amikor éppen a reformációról volt szó, hogy a reformációnál azt mondja Krisztus, hogy adom annak a hajnalcsillagot. A hajnalcsillag egyenlő Krisztussal, mintha azt mondta volna, hogy a reformáció fölfedezi Krisztust az egyházi rendszer helyett. De utána azzal folytatja, hogy de nem találtam a te cselekedeteidet teljeseknek az én Istenem előtt. Jól indultál, de megálltál. És azt mondja, arra emlékezz, hogy hogy indultál, és azt folytasd. Ugye ezt mondja a következő levél, csak ugye emlékezzünk rá, hogy mindig vannak ilyen összefüggések, amiken lehet gondolkozni. És otthon, amikor megállunk és így gondolkodunk, akkor ezeket rakjuk össze, engedjük meg, hogy Jelenések könyve egy rendszert, egy látást építsen fel bennünk. Megéri. És azt mondja ezután, hogy és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj. És aki hallja, ezt mondja, jöjj. És aki szomjúhozik, jöjjön el. és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Mit lehet ehhez most hozzátenni? Talán nem is teszek semmit. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz. Folytatom most a 19. verssel. És ha valaki elvesz a profétálás könyvének beszédeből. Ugye itt mondja, mind a két gondolat azt mondja, hogy eltörli. Tehát ugye az örök élet elveszítéséről szól. Ennyire nagy a súlya, hogyha jelenés, mert most valaki vitatkozhatna velem, azt mondja, hogy jó, de hát ez a Bibliáról szól. Rendben van, de a Biblia része jelenések könyve is. Hát a jelenések könyvéről meg pont azt mondja Jézus, hogy be ne zárd, hanem hagyd nyitva. Tudakozzák, boldog, aki megtartja. Szeretném látni, találkozni, beszélgetni azokkal az emberekkel, akikben él jelenések könyve, akik megtartják. Mert azt mondja, az a boldog. Valamiért? Azért, mert olyan látást épít fel, ami az örök életre vezet, és minden evilági csapdától megóvja az embert. Olyan lelki tartalmakra utal vissza jelenések könyve, amit ha most újra kezdenénk a sorozatot, akkor sokkal mélyebb dolgokat értenénk meg, ha másodszor fognánk neki. De nyilván most nem fogunk, de az otthoni kutatásra ezért biztatok mindenkit, hogy ne elégedjünk meg a halottakkal. Személyes kutatás menjen tovább. És ez a kérdésem röviden még marad, hogy mi ez a fenyegető, ez a szigorú szó itt a zárásnál, hogy aki elvesz, vagy hozzátesz. Emlékezzünk csak arra, hogy a Biblia elején, Mózes könyvénél is találunk egy ilyen gondolatot, Mózes 5. könyve 4. fejezeténél. Mózes 5. könyve 4. fejezeténél. A 2. vers. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek. Se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. A parancsolat, megint a parancs szó, ugye az a parancs. Nekünk nem pozitív csengésű, mert elegünk van a parancsokból. De a parancsolatnak a Biblián belül más a jelentése. Azt jelenti, hogy az élet védelme. Az élet védelme. Szokták mondani, hogy a te vallásod ezt tiltja? Nem, az enyém védi az életet. Semmit nem tilt, ami az életre való. Csak ami halált okoz azt. Nagyon egyszerű a Bibliának a rendszere. Életvédőkönyv. És ez a parancsolat. Keressük meg, hogy a parancsolatot hogyan azonosítja például példabeszédek könyve. Most nem mondok rá választ, de kutassuk ki. De máshol meg azt mondja, hogy az a parancsolat, amelyik az életre való, az nekem halálom lett. Hát ez meg akkor mit jelent? Olvassuk a római levélben. És akkor megint az ember elkezd töprengeni, hogy most akkor a parancsolat életre való, és Pál meg miért írja, hogy az nekem halálom lett. Hát hogy kell ezt érteni? Tehát beleszaladunk ilyen ellentmondásos gondolatokba. És akkor rájövünk arra, hogy igen, mert a parancsolat úgy mutat rá az én hibáimra, hogy rájövök, hogy olyan halálra ítélt lehetnék, mint a Lator. És ki kéne mondjam, hogy én mit érdemlek? Halált. Nem érdemlek én jobbat. Hát annyi hibám van, csak még nem öltek meg miatta. De én nem vagyok jó. És azt mondja, Pál ezt élte meg, azt mondja, hogy én úgy nevelkedtem, hogy törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De ama parancsolatnak eljövetelével, a 10 parancsolat mély megértéséről beszél itt, amikor igazán a lelki lényegét értette meg. Szóval a parancsolat eljövetelével megelevenedett a bűn. Én pedig arra jöttem rá, hogy az a parancsolat, ami életre való, az halálom lett. Az megölt engem. De azt mondja, hogy de nem a parancsolattal van a baj, hanem a bűnnel. Nem a parancsolatot kell eltávolítani, ahogy a teológia ezt megcsinálta évszázadok és évezredek óta. Nem a parancsolatot kell eltávolítani, hanem a bűnt. Csak a gond az, hogy a bűnt jobban szeretjük, mint a parancsolatokat. És innentől a teológiahez megigazodik. Elég komoly rendszerben. De akkor mit szeretünk? Itt meg jelenések könyve olyan egyszerűen tisztázza. És ezért mondja az, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz, az Isten kitörli az élet könyvéből a nevét, a csapások. Ugye a csapások már azt jelzik, hogy, hogy az egy fájdalmas dolog, de a csapásoknál már az emberek nem változnak meg. Ott már aki fertelmes, fertelmes marad azután is. Aki igaz, igaz marad ezután is. Már a csapásoknál. De ez most már visszatérés lenne a Biblia korábbi részéhez. Vagy olvassuk a Biblia közepében, például Példabeszédek könyvének a végét. Példabeszédek könyve záró fejezeténél, ha jól emlékszem, vagy az előtte lévő 30. fejezet mondja ezt. Már is mondom. Na igen, 30. fejezet, 6. verse. Tehát, hogy a Biblia elején is, a Biblia közepén is, a Biblia végén is, egy kicsit csak ilyen képletesen mutatom, ott van Példabeszédek könyve 30. fejezet 6. verse, ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Hazug. Kik a hazugok? Olvastuk, hogy kin maradnak a hazugok, akik szeretik és szólják a hazugságot. Nem azok, akik össze-vissza hazudoznak, hanem akik hozzátesznek az Isten beszédéhez, vagy elvesznek belőle. Akik nem az egészet akarják emberek elé tárni, mint aranyalma ezüstányéron. Akik nem helyén mondott igét, vagy éppen nem időszerű gondolatokat mondanak, hanem szoktam mondani, hogy amikor épp van jelen egy probléma, egy küzdelem, akkor ne ószövetségi történeteknek a szépségével foglalkozzunk, hanem azzal, ami előttünk van, arra a Bibliából milyen megvilágítást látunk, időszerűen. Amikor éppen Jézus megszületett 2000 évvel ezelőtt, akkor mivel volt elfoglalva a zsidó nép? A messiás várással. És akkor megszületett a messiás, akkor mindenki tódult hozzá? Nem, jött napkeletről néhány bölcs, talán hárman voltak, de ezt a Biblia nem írja. A neveiket se írja, de a hagyomány az hozzátette. Tehát megint figyeljük meg, hogy találkoztam így előadáson, mondták, hogy de hát ismerjük a neveiket is. Gáspár, Menhír, Boldizsár. Hát benne van a Bibliában. Mondom, tessék megmutatni. Nincs benne? Nincs. De tényleg ez így hangzik el, élőben. És utána ugye az embereknek úgy, tehát nincs benne a Bibliában. Hát akkor honnan vettük? Na itt aki hozzátette a hagyományt. És úgy van az emberek köztudatában, rengeteg ilyen dolog van a köztudatában az embereknek, csak egy elszólás, jobblator, énekszöveg, a jobblator is. Honnan tudjuk, hogy jobb volt vagy bal? Nem írja a Biblia. Annyit tudunk a napkelti bölcsekről, hogy 3 ajándékot vittek. De hogy 3 voltak, ezt nem írja a Biblia. Lehet, hogy 3 voltak. Lehet. Tehát nem tagadom. De nem írja a Biblia, hogy 3 voltak. De amikor megjöttek, akkor fölháborodott az egész Jeruzsálem, ők eljutottak Jézushoz, tisztességet tettek neki, és utána Herodes kiadta a gyermekgyilkos parancsot. És a zsidók mit csináltak? Védekeztek, vagy mit? Hagyták. Szóval valami zavaros a történet, hogy ott van egy egész nép, amelyik várja a messiást, és amikor megszületik, akkor az írásokból azt, ahogy leírja a Szentírás alapján, hogy hogyan, miként fog megszületni, azt nem veszik komolyan. Mert nem olyan módon akarták látni a világ megváltóját, ahogy megszületett. A történelem ismétli önmagát. Ma ugyanez a csapda, mert most, meg ugye talán mondtam korábban, ma figyeljük meg, hogy mi a kereszténység legnagyobb ünnepe. Az miről szól? Állítólag. Mert nem arról szól, a Mitrász kultusznak az egyik legnevesebb ünnepe, semmi köze Jézus születéséhez, de össze van keverve, és Jézus születésére volna emlékeztetés. Holott nem az, hanem egy Mitrász kultusz legnagyobb ünnepe, a napfordulóé. Na de még ma a legnagyobb Krisztus megszületése. De a Biblia szerint mi a legnagyobb esemény Krisztussal kapcsolatban ma? A visszajövetele. Akkor 2000 évvel ezelőtt várták a dicsőséges messiást, mit kérdeztek még a tanítványok is, amikor Jézus visszament a mennybe. Nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Még mindig nem jön a megvilágosodott gondolat, hanem még mindig azt várják, hogy hát, és az Isten országa? Most, amikor meg tényleg jön az Isten országa, most meg a gyermek Jézust ünnepeljük. Micsoda csapda ez a történelemben? Mi ez? Igen, akkor jön a Jézuska, igen. Szóval érzékeltetni, és milyen, tehát valaki ezt merné, tehát szent ünnep, és ünneprontó, hát ilyen beszédet nem lehet mondani, A kereszténység legnagyobb ünnepe. Bocsánat, hogy figurázom ezeket, de hát akkora a baj, hogy nem, ezeket, ha túl komolyan mondom, akkor még bajom esik. De mégis komolyan szeretném mondani. Elnézést kérek egy kicsit így a kedélyességemért. Csak érzékeltetni szeretném, hogyha valaki elkezd gondolkodni, akkor rájön, hogy itt a baj óriási. De nem mai ez. Itt Sátán olyan ügyesen játszik az emberiséget uraló eszmei áramlatokkal, hogy ezt csak Jelenések könyve alapján lehet helyretenni. Ezért fontos, hogy ne vegyél el belőle, és ne tegyél hozzá. És ugye csak ismétlem a korábbi gondolatot, mert néhány előadással ezelőtt ez elhangzott, nem a gyilkosság a legveszélyesebb. Mert egy gyilkos, egy meggyilkolt ember föltámad. De egy félrevezetett ember, egy hitében félrevezetett ember, az az örök életét veszítheti el. Ezért fontos, hogy ne tegyünk, és ne vegyünk el belőle. Mert a félrevezetés, na ezek az ebek. Ezért elsőnek mondja, hogy kimaradnak az ebek, akik nem ugatnak, akik a maguk hasznáért lelkészek, akik, bocsánat, így hallottam én is, nem én magam szült, volt, aki azt mondja, hogy megélhetési lelkész. Ezt. És jogos. És zárásképpen viszont, tehát érzékeljük, hogy van a gyönyörű hívás, hogy aki a lélek és a mennyasszony, külön ugye nem is azonosítottuk, mi az, hogy a lélek? A lelki ismeretünk rezonál a tiszta beszédre. Mi az, hogy mennyasszony? Kikutatta ezt valaki? Nézzük meg, hogy mi a mennyasszony kérdés. Mi a mennyasszony? Valaki azt mondja, hát ez az egyház. Igen, ám, csak Jelenések könyvében kiderül, hogy nem. A mennyasszony az a mennyi Jeruzsálem. Akkor megint gondolkodik az ember, hogy kell ezt érteni? Kutassunk utána. Nem nagyon kell messzire menni. Kicsi gondolkodás után megfejthető. És azt mondja, hogy jöjj! És aki hallja, ezt mondja, jöjj! Figyeljük, nem csak egy valaki mondja, hanem utána, aki hallja, az is továbbadja a hívást, hogy jöjj! És aki szomjóhozik, Samária asszonnyal való beszélgetés. Ugye rögtön az ember, Biblia olvasó ember gondolta, asszociál oda, hogy a Samária asszonnyal beszélget Jézus, azt mondja, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Aki pedig abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha örökké. Mintha azt mondaná, hogy az egyszer s mindenkora olyan szomjoltás lesz, hogy nem kíván más vizet. Aki igazán belekóstol az isteni beszéd igazi szomjoltó mi voltába. Azt mondja, akkor ez vegye az élet vizét ingyen. Ezt nem pénzért adják. Ahol pénzért adják az igét, ott baj van. És utána a záró gondolat, 20.-21. vers. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ugye itt már Jézus beszél saját magáról, és azt mondja, hogy ámen. Én vagyok a kezdet és a vég, az ámen. Ugye az ámen is azt jelenti, hogy a vége, és az úgy legyen. Bizony, jöjj, Uram Jézus. Tehát így megszólal, hogy hát akkor gyere, hát akkor jöjj vissza. De hát mi tartja vissza Jézus visszajövetelét? Van egy csomó álmunk, elképzelésünk, ez a tervünk, az a tervünk. Ha visszajönne ezzel a bűnnel, nem egyezne azzal a szokásommal, nem egyezne, akkor ne jöjjön vissza. Van egy egyszerű mondat, akik nem szeretik a megváltót, nem is kívánják, hogy eljöjjön. Nagyon egyszerű és találó. Akik nem szeretik a megváltót, nem is kívánják, hogy eljöjjön. De itt látjuk, hogy Jelenések könyve, szokták, az olyan ijesztő, tele van jelképpel, a legszebb evangéliumi rész, és a legmélyebb szívet megszólító mondattal záró Jelenések könyve. Bizony, jöjj, Uram Jézus, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal. Ámen. Ugye így záródik maga a Biblia és Jelenések könyve. És én köszönöm a figyelmet.